A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Szájer Péterrel beszélgetek, a magyar úszóválogatott csapatvezetőjével, aki a Tokió olimpián képviselte vezetőként többek közt ő is a magyar válogatottat, és beszéltünk az úszók szerepléséről itt az első felében a beszélgetésnek, és most beszélünk egy kicsit arról, hogy a mindennapokban mit jelentett ez a COVID-helyzet. Itt már kitértél arra, hogy azért ez egy nagyon-nagyon nehéz szituáció volt. Mennyire vett el az olimpiának az örömét az, hogy egy járvány alatt, a koronavírus járvány alatt kellett megfelelni az elvárásoknak és készülni a versenyekre?
Hát ugye nekem az első olimpián volt, és remélem, hogy még többen részt tudok venni a csapat mellett. Hát azt kijelenthetjük, hogy szerintem maga az olimpiai hangulat az olimpiai faluban megvolt, hiszen 18 ezer ember volt egy kis szigeten, egy lakótelepen, egy új építési lakótelepen elkülönítve Tokió városától, és ott azért ez a rengeteg nemzetnek a kavarodása és találkozása folyamatosan az utcákon és az étteremben az egy felemelő hangulatot ad ennek a versenyek versenyének, az olimpiának. Ugyanakkor ez a napi tesztelés, az applikációk folyamatos töltése, és ráadásul az, hogy hivatalosan a playbookban az szerepelt, hogy a leversenyzés után 48 órával azonnal el kell hagyni az olimpiai falut, és meg kell kezdeni a hazarepülést. Hát ez nyilván nem volt tartható, hiszen nem volt annyi repülőjárat sem Japánból hazafele, úgyhogy két-három csoportban küldtük hazafele mi is az úszócsapatot, és meg hát eleve egy ilyen hosszú útra egyesével nem szerettünk volna senkit kitenni annak, hogy egyedül várakozzon mondjuk Dohába vagy Dubajba 6-12 órát.
Ott a helyszínen említetted, hogy a magyar válogatottból nem lett koronavírusos senki, de egyébként mennyire volt gyakori a pozitív eset?
Én konzultáltam végével kapcsolatban a csapatorvosainkkal is, és ők megmutatták az adatokat nekem. Remélem, hogy mondhatok ilyet, hogy egy-két nappal az olimpia vége előtt összesen 49 pozitív esetet regisztráltak, ami én azt gondolom, hogy ennél a 18 ezer fős olimpiai falunál egy elenyésző számnak számít. És én azt gondolom, hogy valószínűleg, tehát itt a legnettesebb a kifele történő repülő utazás, transfer, átszállás az időszak volt, amikor itt bárki bajba kerülhetett, ugyanis benne a faluban már eleve a reptéren újra teszteltek minket, és utána pedig napi tesztelésnek voltunk kitéve, tehát ott már kevesebb esélye volt, hogy valaki covidos legyen. A repülőút volt az, ahol fegyelmezetnek kellett lenni, és végig FFP2 maszkban ki kellett bírni ezt a 8-9-10 órás utat. Úgyhogy ez kellemetlen volt azért, de szerencsések voltunk, és tényleg megúsztuk.
Volt olyan úszó, volt olyan sportoló, aki nehezebben bírta ezt a mindennapos mizériát?
Igen, természetesen különböző mértékekben különböző dolgokat váltott ki ez a versenyzőkből. Összességében nagyon jól dolgozott együtt a csapat, és nevet nem mondok el, de egyszer fordult összesen elő, hogy ez az 50 emberből egy nap egy valaki nem ment el tesztelni, vagy nem adta le a köpőcsészés mintáját.
Elege volt azért?
Nem, egyszerűen elfelejtettem a napi edzés rutin, másnap volt a versenye, és lejött egyet átmozgatni az úszodába, ott már ugye egy vonalkód volt ezen a bizonyos köpőcsön, és azt kellett minden este 6-ig, legkésőbb 17:30-ig leadni, hogy másnapra ez ki legyen elemezve, és ki legyen javítva ennek az eredménye, és hát arról akkor ott lecsúsztunk, leizzadtunk, ha lett volna nála a táskájában egy üres cső, akkor én csapatvezető meg tudtam volna oldani, hogy azonnal egy taxival elszámít, beszállítom egy leadó pontra, de sajnos ezt nem tudtuk megoldani, úgyhogy azt kommunikáltuk, hogy természetesen leadtuk mindenkiét, és így megúsztuk ezt a lehetséget.
Szájer Péterrel beszélgetek. Tulajdonképpen abból, amit mondasz, az derül ki, meg hát arról is lehetett olvasni, hogy ti semmilyen szinten nem találkoztatok helyiekkel, japánokkal, újságírókkal maximum, de velük is nagyon komoly biztosítás mellett. Ezt jól látom?
Igen, abszolút. A Koriyama volt talán a legszigorúbb, ott egy szállodának a felső 4 szintjén lakott a csapat, a legfelső szint volt az étterem, és annyit voltunk a szabadban, amíg a hoteltől a buszig kisétáltunk, majd a busztól az uszodáig, ami körülbelül 5 méter volt. Végig voltunk biztosítva, a lifteknél is csak akkor használhattuk a lifteket, amikor ebédelni, reggelizni, vacsorázni, vagy éppen az edzésre mentünk, egyébként a tűzlépcsőt kellett használnunk végig, úgyhogy tényleg hermetikusan el voltunk zárva, és azért ennek volt egy monotóniája. Az a második hétre látták, hogy egyébként nagyon szépen viselkedtünk, és megjutalmaztak minket avval, hogy a hotelnek az egyik, azt hiszem, hogy a 6. szintjén volt egy japán kert, egy ilyen kis rooftop, és ott kaptunk másfél-két órát heti kétszer, és oda ki lehetett menni körbesétálni, vagy ami bejárta a sajtót is, hogy az uszoda melletti atlétika pályára egy 1/4 óra 20 perc, amikor nem volt ott senki, beengedték az úszókat a sétálni, mielőtt vissza mentek busszal a szállodába.
És nem mint csapatvezetőt, hanem mint szakembert vagy edzőt kérdezzek, hogy tulajdonképpen elképzelhető az szerinted, hogy egy ilyen környezet, egy majd, hogy nem egy ilyen hát börtönszerű környezet, van olyan versenyző, akit ez visszavet, és a teljesítménye nem ugyanolyan, mint hogyha normál környezetben lenne? Ez elképzelhető szerinted?
Szerintem én nem tartom ezt kizártnak, ugye sportpszichológiából írtam a PhD-mat, úgyhogy abszolút mondhatjuk, hogy ez is különböző mértékben és féleképpen hatott a versenyzőkre. Azt azért kijelenthetjük, hogy nagyon sok hosszú edzőtáborban vettek ők már részt, amik nem elég sokszor 3 hétig tartanak, és nagyon ingerszegény környezetben vannak ezek az edzőtáborok, még ha tájföld Floridában vagy egy magaslaton vannak Spanyolországban vagy Bulgáriában, de ez tulajdonképpen ugye evésről, alvásról, edzésről szól, és semmi másról. Úgyhogy ehhez a monotóniához hozzá voltak szokva, de ugye ezekben a COVID-mentes edzőtáborokban azért ott van mindig az a pici kiút, a szerda délutáni pihenő, a szombat délutáni pihenő, a vasárnap, amikor egy kicsit ki lehet menni egy kávét meginni, beszélgetni a többiekkel, egy picit lazítani, strandolni. Tehát ott van ez a töltődés, ez tulajdonképpen most nem volt meg, és nem tudtunk hova menni, és ez a nagyon-nagyon nagy monotónia, ez lehet, hogy volt egyesekre pszichésen is hatással.
Összességében, hogy látod, ugye rendezett a Magyar Úszó Szövetség Európa-bajnokságot nemrég, összehasonlítva például az EB-t és az olimpiát, a japánok mit csináltak másképp jobban, vagy ha nem is jobban másképp, mert hogy azért az megkockáztatható, hogy ez a nehéz körülmények között rendezett COVID alatti olimpia azért egy sikeres rendezés volt, mert mégis nem szabadult el a vírus semmilyen formában.
Így van. Hát ugye itt az összes nagy nemzetközi verseny szervezésében nagy részt vállaltam itthon is, hiszen versenyigazgató voltam az Európa-bajnokságon, az ISL 6-7-es versenysorozatnak is én voltam az egyik vezetője, a V4-es verseny, tehát nagyon sok buborékos versenyt bonyolítottunk le, úgyhogy a versenyzők hál' Isten tisztában voltak szinte az egész magyar válogatott, hogy mire fog kint számítani. A japán rendezéssel kapcsolatban egyrészt le a kalappal, mert nyilván egy úszó EB-t, ahol a 3500 fős teljes staffal megrendezni, azért teljesen más, mint itt ezt a 25-30 ezer embernek a versenyt. Sokkal nagyobb logisztika, elképesztő mennyiség, busz, maga a falu mérete, az étkeztetés, az valami hihetetlen, hogy milyen munka volt e mögött. Viszont sokszor tapasztaltunk elég komoly ellentmondásokat, hogy nagyon-nagyon szigorú szabályok, ez a napi tesztelés, maszkviselet után, mondjuk a buszoknál tumultuózus jelenetek a felszállásnál, ugye például nálunk az úszó EB-n a busznak csak az 50%-os kapacitására lehetett felszállni, hogy ott is ne legyenek szorosan egymás mellett az emberek. Itt erre nem volt lehetőség, hanem minden egyes busz az teljesen tömve közlekedett, és nagyon szorosan sorba állva álltak ott sorba az emberek, meg a faluba való bemenetkor, kimenetkor is. Tehát itt én azt gondolom, hogy elkerülhetetlenek voltak a tömegjelenetek, de ez is azt mutatja, hogy ha a maszk viseletet szépen betartja mindenki, és egyébként negatívan megy be a buborékba, akkor még akkor is, hogyha vannak ilyen gócpontok, akkor is egy ilyen hatalmas versenyt is meg lehet rendezni a vírus mellett is.
Ez várnánk a következő években szerinted, ilyen versenyek?
Én remélem, hogy azért egy picit visszakanyarodunk a normál kerékvágásban, mert ez így hát elég kényelmetlen, hogy így mondjam, ráadásul hatalmas pluszköltségeket ró minden egyes rendezőre maga a tesztelés, ha csak a PCR tesztelésre gondolunk. Úgyhogy jó lenne egy éven belül megszabadulni ettől. Én azt gondolom, hogyha a 23-ra már olyan versenyeket csinálhatnánk, meg a 24-es olimpia már COVID-mentes lesz, akkor szerintem a nemzetközi sportvilág is fellélegezhet ezzel kapcsolatosan.
És utolsó kérdésként engedd meg, hogy egyébként úgy, mint sportot kedvelő ember, hogy értékeled a magyar olimpiai szereplést, az olimpiát, mennyire sikerült jól?
Ugye folyamatosan követtük és néztük a többi sportágat is, néztük a kis eredményfalat, hogy na, akkor éppen melyik sportágnak és melyik versenyzőnek az arcképe kerül a dicsőség falra, hiszen ez azért mondjuk ki a sportágak között is egy ilyen egészséges verseny. Talán a Szabó Tündének volt egy nyilatkozata, ami nekem nagyon megragadt a fejembe, és szerintem az a legnagyobb előrelépés, hogy az előző olimpiák tekintetében 4 vagy 5 sportág szállította az összes érmet. És most ez azt hiszem 12 vagy 13 sportág összesen, aki helyezést vagy pontszerzőt adott, ami azért egy minőségi előrelépés, és azt látjuk, hogy egyre nagyobb a verseny, egyre szorosabb a küzdelem, egyre kisebb nüanszok döntenek az egyes helyezések sorsáról már a hosszabb távokon is, nem csak egy 50-100 méteres úszásban. Úgyhogy én szerintem önmagában az, hogy a magyar sport meg tudott kapaszkodni, és az eddigi eredményeit meg tudta tartani, vagy esetleg mondhatjuk, hogy előre tudott lépni abban, az a kiemelt sportág fejlesztésnek és a TAU-nak köszönhető. Ugye azt az egy nem titkolt tény, hogy valószínűleg most az egyéni sportágoknak a kiemelt sportág fejlesztése újra lesz gombolva az eredmények alapján. Nekünk is le kell ülni, már le is ültünk, és gondolkoztunk azon, hogy ugye 2013-ban meghirdetett sportág fejlesztést hogyan, milyen irányokba visszük tovább, mihez nyúlunk hozzá, mint javítunk, fejlesztünk, és mi az, amit szeretnénk változtatni a következő olimpiai, vagy következő két olimpiai ciklusban.
Nagyon szépen köszönöm, Péter, és most pedig engedlek, mert ha jól tudom, utazol, az, hogy milyen célból, azt nem feltétlenül akarjuk itt elmondani, gondolom, de jó pihenést kívánok!
Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ugye igen, ez egy 5 hetes időszak volt, 4 Japánban, előtte pedig az Ifjérdén voltam Rómában, és most szerintem elmondhatjuk, hogy más útra utazom, úgyhogy egy kicsit töltődött.
Csak a feleséged, a friss feleséged türelmes volt, és megvárt a nászúttal ezek szerint?
Hát mondhatjuk, hogy egy erős indítás volt így a házasság elején, ez az 5 hetes távollét. De hát valószínűleg lesz még ilyen, az ebben jár, és igen, türelmesen várt itthon.
Akkor szép nászutat kívánok, és köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm.
Szájer Péterrel beszélgettem az elmúlt percekben, a nap vendégében hallhatták a magyar úszó válogatott csapat vezetőjét, és akkor itt a műsor végén egyetlen összegző mondat: Magyarország 6 aranyéremmel, valamint 7 ezüst és bronzéremmel, azaz 20 éremmel zárt a tokiói olimpián. Ez az utóbbi 25 év legjobb eredménye az 1996-os atlantai játékok óta, amikor egyel több mint 21 dobogós helyezés született, rende kevesebb volt az érmek száma. Az első 6 helyezésen alapuló pontszámítást tekintve a tokiói szereplés az atlantait is felülmúlta, akkor 151 pontot gyűjtött Magyarország, míg a japán fővárosban 156-ot, ennél többet legutóbb a 11 aranyérmet hozó 1992-es barcelonai játékokon sikerült szerezni, összesen 211-et. Egyébként a legsikeresebb sportág nem az úszás volt, az úszás ugye egy aranyéremmel, két ezüsttel, 4/4 helyel, 3/5 és 1/6 helyel zárt, ami a pontszerző pozíciókat illeti, ez 36 pont. A második lett az úszás, a kajakkenu volt a legeredményesebb, 3 arany, 2 ezüst, 1 bronz, 4/4 hely, 1/5, 1/6, 50 ponttal, a harmadik a vívás, 1 arany, 1 ezüst, 1 bronz, és 1/4 hely, 19 pont, a birkózás, 1 arany, 1 ezüst, és 2/5 hely, 16, a vízilabda pedig 2 bronzéremmel követi a sorban, az 5. helyen a birkózás, a cselgáns pedig 1 bronzéremmel, a vitorlázás 1 ezüsttel, az 5-ös, a karate pedig 1-1 bronzéremmel következik. Ez azt jelenti, hogy 9 sportág szerzett ugye érmet a magyar csapatban. Gratulálunk minden részvevőnek, a nap vendégében Szájer Pétert hallották. Mezei Dániel vagyok, további szép estét!
Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.